szemem se hiányzik, úgy élek, mint a nagyságák. A viciné takarítja a szobámat, ő mos, vasar rám. Ő hoz nekem reggel kávét, vagy a tojást innen a Révai utcai kávémérésből, ebédet is egy Hajós utcai kifőzésből. Mondhatom, prima ebéd. Vacsorát is ő csinál, itthon, így jobban tudok spórolni. Tiszta vagyok, elmegyek minden héten a Hungária fürdőbe, a kezemet magam manikűrözöm, arra nem költök. De nézze meg a körmeim! Milyen ügyes vagyok! Tényleg kifogástalanul volt a bőr a körmeiről lenyesve, s ragyogott a körme, mint az arany. A körme fényesítésére kikszet használ ő is, megmondta kapni azt a drogériában. Szép keze volt Natáliának. Megnézte az én körmeimet is, az érdekelte, van-e hold a körmem alatt. Három holdacskám is volt. Szerencsés lesz maga az életben, a hold szerencsét jelent. Ez volt a Natália ítélete. Egy másik délután megmertem kérdezni tőle, van-e neki is szívszerelme, akit közönséges nyelven stricinek hívnak. Mert hallottam, hogy ez minden kénynőnek van, meg is értem, úgy kennékik a szerelem cserébe, a sok pasasért, akiknek el kell magukat adni. Nem látok senkit, akiről azt képzelhetném, hogy ő a Natália szerelme, de ha van, akkor biztos éjszaka jár hozzá. Felcsattant erre Natália. De hogy is van én nékem, mit gondol maga? Frásznak kellenek ezek a firmák. Ezek csak arra jók, hogy kipusztítsák az embert. Hogy is nem, majd ezeknek strapálok én. Ez a hülyeit. Jobb felé biccentett, az a Mici most nem volt az ablakban. Ez mindenét a fiújának adja. Csúnyán el van adósodva, mert annak semmi se elég, a lóversenyre hordja a pénzt. Én már régen kikapartam volna a szemét. Nem is szép fiú, mert vastag. Szerintem a férfiba a kövér éppen olyan csúnya, mint a nőbe. Csak hát az imponál a Micinek, hogy kereskedő segéd a fiú. Én még ilyen hülye nőt nem hallottam életemben. Nézze, én is várok valakit, akit majd szeretek. Azért gyűjtöm a pénzt. Van nekem egy szép álmom. Megmondom magának. Egy pincér az én álmom. Aki csinos férfi legyen. De nem az a legfontosabb. A legfontosabb, hogy jól kiismerjem, hogy jellemes, szolíd ember. Nem szabad nagyon fiatalnak lenni néki. Legalább 35 éves legyen, mert akkor már nem fog elromlani. Nem szabad, hogy kátyás legyen, és hogy az italt szeresse. Szóval én ahhoz a férfihoz, ha már jó kiismertem, férjhez fogok menni, mondjuk 4-5 év múlva, akkorra már lesz annyi pénzem, hogy abból kezdeni lehet valamit. Legjobb szeretném, ha belépne főpincérnek egy elegáns kávéházba. Tudja, hogy azoknak kauciót kellett tenni. Na hát elég lesz majd a pénzem a kaucióra, amellett még be tudok magunknak egy szép kis lakást is rendezni, még azt is remélem, hogy tudok még majd gyereket szülni. Hiszen elég fiatal leszek hozzá. Hát én nála boldogabb nő nem lesz akkor Pesten. Az addigi életemet úgy veszem majd, mintha igaz se lenne, csak mesélte volna valaki. Messzire megyek majd lakni a Lázár utcát, a 8 vagy 9 kerületbe. Soha nem járnak ott olyanok, akik erre laknak, vagy itt szokott dolguk lenni a Lázár utcába. Szóval senki nem fogja sejteni, hogy kénynő voltam. Egy pár év múlva azután rábeszélem az uramat, hogy nyissunk kocsmát. Az a legnagyobb üzlet a világon. Addig persze spórolni kell, hiszem, hogy az uram is spórolós lesz majd mellettem. Nincs szebb élet, mint akiknek kocsmajoguk van. Minden évben gazdagabbak lesznek, Látom magamat, hogy tisztességes asszony barátnéim vannak. Együtt megyünk az óvodába a gyerekünket hazahozni. Elhallgatott Natália, édes sóhajjal. Vele hallgattam egy kicsit. Mondhatom, meghatódtam az ő szép álmától. Hogy nem tud szebbet álmodni szegény, mint hogy gazdag kocsmárosnél legyen. Egy szép őszi délután, mikor megint elmentem Natáliát látni, nem találtam őt az ablakban. Bizonyára vendége van, várni kell. De Mici, aki az ablakban ült, odaszólt hozzám, ne várjam, hogy az ablakba jöjjön Natália, mert ő fekszik, beteg lett. Erre beszóltam a függönyön át a Natália szobájába. Én vagyok itt, kedves Natália, mi baja van? Pici csend, azután felelt gyönge hangon. Jöjjön be! 4 kiló szőlő volt nálam, Natáliának vettem, kihúztam egy kis fürtöt, Micinek adtam, mielőtt bementem Natáliához. Odakint teljes napvilág, a Natália szobájában alkonyat volt. Nem csak mert a csipkefüggöny ellopott valamennyit a világosságból, hanem azért is, mert ez a ház az utcának az árnyékos oldalán állott. Balfelé volt a divány, ott feküdt Natália. A paplan egy székre volt lökve, meleg volt a szobában, merő nyár volt az a szeptember. A Natália feje alatt volt egy nagy párna, azon egy kis fejvánkos, úgyhogy elég magasan volt a feje. Haja kibomolva, gazdagon esett kétfelül a párnára. Észre kellett vennem azonnal, akármilyen borult volt a szoba világossága, hogy Natália képe sokkal barnább, mint amilyen barna. A testén virágos pongyola, egyik keble szabadon, és az egyik lába is térdig födetlen. Ahogy feléje lépte, meglátta a szőlős tanicslit. Szőlőt hozott. Jaj, de kedves! Nyújtotta a kezét a szőlőért, rögtön csipegetni kezdte. De jó édes! Éppen gondoltam, hogy szőlőt hozatok, úgy megkívántam, pedig nem tudom szabad éjszőlőt ennem. Akkor aztán megmondta, sárgasága van 2 napja, hogy beteg lett. Különben nem fáj semmije. A doktor felvilágosította, ez a betegség a májból jön, gyomorrontás okozta. Nem tudja, mitől rontott el a gyomrát. Akkor már ültem is, mert leültetett a diványra maga mellé. Kicsit mozdult, egyik papucsa leesett, mert papucsolt a lábán, piros selyem papucs. Lehajoltam a papucs után, felhúzta a térdét, hogy a papucsot megint a lábára vegye. Attól, hogy a térdét felhúzta, mindene kilátszott, mert szétesett a pongyon a 2 szárnya. Elkaptam a fejem, hogy ne lássam, amit látok. Szédültem a meglepetéstől, az izgalomtól. Kinevetett, és visszahúzta a pongyolát a hasára. Ing nem is volt a testén. Maga mellé csapott bal kézzel a diványra. Csücs közelebb! Vagy fél tőlem? Fejjebb ültem a diványra, majdnem érintettem a testét. Éreztem a combjának a melegségét. Cigarettával akartam az izgalmamat enyhíteni. Szabad rágyújtani? Tessék, hamutartót ott talál a kis asztalon. Mikor a cigarettának vége lett, kicsit hallgatott Natália. A számba dugott egy szőlőszemet, fújt egyet a levegőbe, s elnevette magát, így mondta nevetősen. Milyen meleg van ma! S szétvetve magán a pongyolát, kicsit halkabban szólott. Na, gyere, szeress meg! Nem így fejezte ki, hanem a legparasztabb szóval. El lehet képzelni, mi mohón vetettem rá magam Natáliára. 5 óra után mentem be Natáliához, mondjuk pertáj óra telt el, amíg elkezdtünk szerelmeskedni. Nem tudom, hányszor rohamoztam meg, telhetetlen voltam, olyan mámort jelentett nekem az ő szép teste, 7:30 lehetett, amikor eltolt magától avval, hogy ő már nagyon fáradt. Némán pihegtünk jó darabig egymás mellett. Ott kolony illata volt a bőrének. Azt is nagyon élveztem. Oda-oda hajoltam hozzá szájon csókolni, és aztán a testét csókoltam, ahol értem. Aprókat nevetett halkan, és azt mondta mindig, te bolond. Sötétségbe borult a szobája. A hajának a feketesége duplán fekete lett, és látszott az az aranyos fénylés a körmein. Elkezdett simogatni, attól megint fölgerjedtem, de Natália egymásra szorította két combját, eltaszigált, azt mondta azután, nem szabad, elég volt mára. Még egy kicsit hallgattunk kettesben, felült hirtelen. Jaj, hány óra lehet? Nem tudtam, órám nem volt. Föl kellett állanom, a gyufaskatuját kitapogatni a padlón. Letettem a hangtartót, abban volt, a gyufalánkjánál aztán megnéztem a Natália vekkerét, az ott állott az ablakdeszkán. 1 perc hiány, 8:45. Natália hívta a vicinét, odaadott neki 3 koronát, amit a pán arról vett ki. Avval, hogy csináljon rántottát 2 szemére, és vegyen ennyi meg ennyi deg a sajtot, hozzá zöld paprikát, vagy 4 zsemlét, meg 2 üveg sört, vele kell vacsoráznom. Szabadkoztam egy kicsit, de éreztem, hogy nem illik a vacsorát el nem fogadni. Szörnyen meg is éheztem már. A viciné, kicsi sántikáló néni meghozta hamar a vacsorát, a rántottát otthon csinálta, széket hozott be, a divány elé tette, mert Natália nem kelt fel a vacsorához, erre a székre meg a másik székre, amelyik a szobában volt, letállalt, hozott poharat is, mert a szobában csak 1 volt, a mosdón. Kimondhatatlan jól esett a vacsora. Elszívtam egy cigarettát, az alatt szírógattam a Natália haját a párnán, és nagyban hízelektem néki, hajától a bokájáig magasztaltam mindenét. Azt mondtam néki, ilyen szép női testet életemben nem láttam. Ami bizony igaz is volt. Szerettem volna ott maradni éjszakára vele hálni, de ezt nem engedte meg Natália. Azt mondta, a szomszéd lányok észrevennék, azt hinnék, szerelmes lett belém. Megmozdottam, megfésülködtem, mentem. Persze csókkal búcsúztunk. Megkérdeztem Natáliát, jöhetek én holnap is? Azt mondta, jöjjön. Nem mentem még haza, sétálni volt kedvem élvezni a hangulatomat. Úgy néztek le a csillagok, mintha csak engem néznének, mintha tudnák, mi történt, mintha cinkos öröm volna a ragyogásuk. Az opera felé indultam, kimentem azután az Andrássy útra, bebehúnytam a szemem, hogy annál jobban tudjam Natáliát visszaképzelni, az arcát, a testét, és visszahallottam a nevetéseit, a lihegéseit, nyögéseit. A falnak kellett támaszkodni, mert szédültem, mert megrohant megint a vágy, pedig mennyire el voltam gyengülve. Elnevettem magam félrészek hangulatomban. Kifordultam azután a Terész körútra, elmentem a New York kávéházba. Biztos lesz ott legalább 1 költő. Nagyon-nagyon kellett valaki, akinek Natáliát elmeséljem. Nem fért belém. Csak ugyan találtam a nagy asztalnál egy szál költőt, Viktort, a jogászt, a gazdag uzsorás fiát. Újságot olvasott ott magában. Lábújegyen léptem mellé, a homlokon csókoltam. Na hát meg volt lefve, Viktor kiejtette a kezéből az újságot. Megbolondultál? Igen. Olyan boldog vagyok, barátom. És leülvén elmeséltem néki az egész Natáliát elejétől végig. Mikor végeztem, azt mondta, irigyellek. Avval feleltem, hogy kívánok néki is ilyen jó nőt. Nem a nőért irigyellek, csak azért, hogy így tudsz örülni. Kihúzott azután a belső zsebéből egy friss verset, felolvasta, nyugodt lelkiismerettel dicsérettem a Viktor versét, mert nem figyeltem oda. Nem tudhattam, milyen verset méltányolok. A lakótársainak szót se szóltam Natália felől. Délután a szőlő mellé egy pár szegfűt is vettem Natáliának. A szegfűt nem virágüzletben vettem, hanem az utcán, hogy sokkal olcsóbb. Örült a virágnak. Na hát, szép tőlem, hogy a virág is eszembe jutott. Különben is imádja a szegfűt. Elmesélte, hogy itt volt a doktor, most másodszor, megnyugtatta, ne féljen, hamarosan meg fog gyógyulni. A szomszédjai, a lányok. Nem mennek bejönni hozzá, félnek, hogy elkapják a sárgaságot, pedig ez a baj nem ragadós. Csak a vicinénél érdeklődnek iránta. Szebben láttam Natáliát, mint tegnap, és még kívánatosabbnak éreztem. Szokatlan volt ez a sötét sárgás barnasága, valami vademberi volt, exotikus. Nem tudtam még ki az a Gauguin, mikor azután megismertem a képeit. Rögtön eszembe jutott Natália, hogy ilyen volt ő is, ilyen, mint Tahiti sziget asszonyai. Aznap egy kis pihenésünkkor elmesélte Natália, mit álmodott. Nem volt éppen hízelgőre ám nézve, tudnék álmában Karcsit látta. Nem csak látta, beszélt is vele, otthon, abban a kisvárosban, sőt, kisétáltak megint együtt a temetőbe, úgy, mint régen, le is ültek egy sírdombon csókolózni. Nem elég, Karcsi felhajtotta az ő szoknyáját, hanyat dűltek, szerelmeskedtek, úgy, mint valaha. Rettentő jó volt, és rettentő mód kimerülve ébredtem fel utána. Ezt neked köszönhetem, látod, mert ez meg nem esik, ha tegnap délután veled nem ölelkezem. És kicsit pofonított megbüntetni. Mégis volt valami részem nekem is abban, hogy ilyen szépet álmodott. Ezután aztán merengésbe esett Natália. Mikor megszólalt, azt mondta, tudod, soha nem felejtem el a Karcsit, és sokszor jutott már eszembe, mi lenne, ha ő egyszer feljönne Pestre, és véletlenül itt menne el egyszer a Lázár utcában, és meglátna engem az ablakban. Jaj, azt én nem élném túl. Ő az egyetlen